ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Összeállította Tarján Tamás. A hely szelleme, Budapest, Piarista köz.
Egyetemista éveim elején és még egy darabig megvolt a félemeleti lépcsőforduló ablakában a Piarista címer színes üvegberakása, a Mária Méter TU. A mai Piarista gimnáziumból egy kis vízóra leolvasó kerülővel a régi Piarista gimnáziumba, a Pesti Bölcsészkar jelenlegi épületébe jöttem hallgatónak, és itt is ragadtam aztán tanárként. Szőröstül, bőröstül már 28 év az az idő, és ebből 44 az oktatói szemeszter, amit e ház, hajlék, csarnok, univerzitás falai közt eltöltöttem. Csoda-e, hogy soha nem akartam máshol dolgozni. Ahhoz velem kellene költöznie ennek az épület tömbnek is. Egyetemi színpad vagy piarista kápolna? A hajdani diák szív meg a tanári, az öreg diák szív össze-vissza vert bennem. S minden emlék ellentmondásos. Barátságokat, szerelmeket, szakmai terveket segített világra, máskor meg tett semmivé e bölcsész fellegvár. Még egy évszázada sincs, hogy áll, de már is merő irodalom történet. Az egyetemen tanárként Tersánszky, Nagy Lajos, Radnóti, Nagy László, Pilinszky, Juhász Ferenc, Tandori nevét mondtam ki alig, hanem a legtöbbször. Orbán Ottónak a költői, saját versmondást himnuszozó verse után időhíján nem Illyés Gyula rekettes hangja, hatalmas költeménye szólal meg, de Tandori kétszer is a minden szentekhez fordul, s Illyés meg tudvalevően szomszédos napon, halottak napján született. A hely szelleme persze egy tanintézményben minden erejével ifjúságpárti. Kukorelli Endre, Márton László, Békés Pál, Nagy András és sokan mások a mai középnemzedékből alig ha arra a legbüszkébbek, hogy tanítványaim, vizsgázóim lehettek. Én büszke vagyok rájuk, barátaimra. Az egyik legfiatalabbra, a költő és tandori filológus Ősi Jánosra is. Egy tehetséges ifjúra a Piarista közből.
Tóth Eszter, látkép a Piarista köz keretében. 1945. november. Mit is vihetnék innen el, ha meghalnék a túlvilágra? Egy képet kéne vinnem el a városból szépen kivágva. A Piarista közön át, ha kinézünk a túlsó partra, Buda szelíden közön állt, és karját lágyan fűzik karba Pesttel az Erzsébet hídon. A Gellért hegy felől a zöldek szürkét ezüstbe simítón jönnek, és az egész egyre zöldebb. Szemhéjaim zárt albumán a kép a régi, változatlan. Megvan a híd a halk Dunán, s a táj, s a drága pátosz abban. Sebzetlenül, hibátlanul örökre őrzöm ezt a képet. Csúfromra szét hiába hull a valóság, a szerte tépett. Én elviszem, ha meghalok a képet, mintha éppen állna. Elkérik majd az angyalok, s melakasztják az ég falára.
Turci István, Mennyei Egyetem. Részlet. Kriminális alak ez a Dusek Dénes. Mindig így kezdi az előadást, hogy igen, tisztelt publikum, mint a cirkuszban lenne. Egyszer elmaradt az előadása, mesélik, mert az évfolyam szüretelni volt Szatmárban, alma szüretelni, és elfelejtették őt értesíteni, ő bement, s csak mikor kimondta, hogy igen, tisztelt publikum, akkor vette észre, üres a terem. Tekintete elsötétült, de csak annyit hűrmögött. Hát nem, úgyis jó, Hegel várhat. A pedellus fia Krétát keresett éppen, így hallotta a tanár keserű megjegyzését, később megkérdezte apjától, hogy kiféle az a Hegel, aki várhat. S mert apja sem tudta, megkérdezték az egyik adjunktust. Így terjedt széjjel, mint a krétapor, s vált szállóigévé Dusek Dénes magán hűrmögése, hogy hát Hegel várhat. A tanár mellesleg több mint 30 éve koptatja a katedrát, elismert esztéta, kissé bogaras ugyan, de könyvei jelennek meg külföldön, az akadémia levelező tagja, egy szóval koponya. A szakmában megtámadhatatlan tekintélynek számít, ezt egyik fiatal tanársegéd ismerősétől hallotta a minap Bazsaja Nándor. Nyugodtan ülhetne a babérjain, de még mindig hoz valami újat az előadásain, ezért is vannak most annyian amennyien. Ma formában van az öreg, csak ez a hosszadalmas bevezető ne lenne. Ez viszi sírba a jó érzésű hallgatókat. Bazsaja némiképp előbbre hajol, hogy pontosabban hallja a tanár szavait, közben szájmozgását és gesztusait figyeli. Megfontolt jelenség, lassú és körültekintő, akár egy nyugdíjas bérszámfejtő. Szemét fokozatosan körüljártatja a padsorok között, felméri a terepet, tájékozódik, közben szabályos időközökben elhullajtja korábban már valahol publikált gondolatait az ókor esztétikájáról. Jobb kezének mutató ujjával mondandója megerősítése véget időnként rákoppint a katedrára. Azért a jobb kezével, mert gyengébb idegzetűek ugorják át ezt a részt. Bal kezéről hiányzik a mutató ujj. Mesélik, életében egyszer szerelmes lett, és annyira elérzékenyültem a nagyszerű, addig ismeretlen érzéstől, hogy útban hazafelé megsimogatott egy borjúforma házőrző kutyát. Az üvöltésre előjött a ház ura, és kérte őt a tanárt, ne ordítson annyira, mert felveri az egész környéket, és hírbe hozza a családjukat. Végül mégis kihívták a mentőket, de akkor már késő volt. El kellett távolítani az új csonkot. Dusek úr később mégis megnősült, elvette élete nagy szerelmét, aki 9 ujjal is ugyanúgy szerette őt. Legalábbis ezt hajtogatta borongós téli estéken, mikor Dusek úr az állatvédő ligát szitta, miközben Szent Ágostont olvasott.
Orbán Ottó, Ijes Gyula hangfelvételről az egy mondatot mondja. Domokos Mátyásnak. Ahogy a költő mondja, más úgy senki se mondja. Ha ő mond verset, egy nyersebb erő formálja a verset. Sodorja sorról sorra, zökkenve és botolva, nem úgy, mint a színészek, úgy mondja, mint a végzett. Enyhe tájnyelvi ízzel, telve fűvel és vízzel, a rövid úgból és ígből a gyerekkor szökik föl, rekettes férfi hangot kondítva, mint harangot, mely lélekbe és fülbe zengő érckén nyomul be, és elménkben tovább ég, égig lobogó gyászkép, mint lánggal írt világkép. Ahogy a költő mondja, úgy csak Isten bolondja, nem profi mód fokozva, csak szavak közt botozva, kihagyva a sorok közt, iskolásan a sor közt, és mégis, mint a lélek haporaiból éled, és dadog és beszél, mint fák között a szél, mondja, s az angyal lázad, se tábor, se irányzat, csillapíthatod lázad, rád gyújtja a házat. Mondja, s a vers több versnél, s mintha Istent keresnél, s hirtelen ráakadnál, te is több vagy magadnál, mert hang és hallgatója, mint tenger meg a sója. Oldott halott és oldhatatlan hullámmozgás alakban, hogy szegény a szegénnyel, mulathass a reménnyel, egy szívverésnyi fénnyel.
Vívóterem, Szín utca Veronában. Ott élek én, ahol Merkúció már mindörökkön együtt vív Tibalttal. Összetoppannak, mintha medve talppal, visszakoccannak két kókuszdió. Nincs kérdés, hogy ki ez a Rómeó, kike familiák, és az se nagy baj, ha sértés halálos, messzi, halk zaj. S mi, hogy bár, legjobb hittel mondva, jó. Asszózás közben, közmegegyezéssel, vívózsákként letottyanunk pihenni. Nem szól a vérszava, kifolyt belőlünk. Könnyűségünk oda, mégis felőlünk. Ki hitte volna, hogy csak ennyi, ennyi, amit nem érni föl karddal, se ésszel. Arany közép. Ha én egészen finoman elmondanám azt, ami van velem, a puszta szavakat lefordítanák gazdagabb értelmük tág köre szerint, és csak ott tartanék megint, mielőtt egész finoman elmondtam velem, ami van. Ha elmondom, mi nincs velem, az úgy kevés, hogy mímelem, nincs róla tapasztalatom, csak a szavamat hallatom, és akkor joggal vélhető annak, aminek érthető, oda a belső védelem, ha azt mondom, mi nincs velem. Ez is így mind ilyesmi csak. Két szűnő végpont közt szavak, két szűrőn át homály fakad, és ahhoz, ami fennakad, kedv visszatérni nincs. Talán, e nincs előbb, e nincs után indít el annak a nyomán, ami mégis, egyáltalán. Így hát egészen finoman, kezdete van, és vége van. Párizsi mindenszentek. Lelkemmel jártuk Párizst, otthon is voltunk Márist, olyan ez csak, mint Pécsest, vagy Székesfehérvárist. S a végtelenbe végest, meggyújtottunk egy mécsest, halottak napja volt épp, egy szomorú, de szép est. S róttuk, mert hazatarték itt a Rue Bonapartét, lelkem is, tartva vélem, belsőbb zsebemben alszék. S aludtak szinteképpen, már se hosszan, se szélten, a csillagkép halottak, és nem is csak az égen, és a fények futottak, szememre hájogottak. Aludtuk végre Párizst, hazalopott, kopottak, már se széltet, se hosszat. Londoni mindenszentek, londoni mindenszentek, Spéróval mit üzentek? Kell-e a régi kabátja, e tollal vár oda átra? Vagy ha csupán halogatja, kalitkám egyre kiadja, jók-e az égi lakók így, támad-e támogató frígy? Nézem a gépen a szárnyat, ahogy len, föls lese járnak. Nézem, ahogy feketülvén, kékbe fehérül az örvény. Hallom a gép robajával, vinne, nem átra, magával. Integetek. Fogy a vodkám, látom is így, ugye ott lám? Innen azért egyelőre nem illek az égi mezőbe. Romlani kell, kijavulni. De kell-e a térre, a holmi? Minden szentek, Spérót kérdem, amúgy az a vég volt? Lelkem újra, Párizs, Albert Pálnak. Felhőbe hanyatlik a rűdalapom, ha nem jársz arra semmi gond, és úgy sincs gond, ha arra jársz, de jót, befutót, semmit se vársz, semmi felé és semmi felől futnak a lovak, ez már otöly, akadálypálya, de nincs akadály, ha az a futamod, hogy mit se várj.
Ősi János, visszatévedés. Eltévedsz, s azt hiszed, meg is állhatnál akár, amíg az eső sűrű függönye mögött egy-egy hely nevét kibetűzöd. Ne felejts utca vagy Orci tér. Jól tudod, meglepetés nem ér. A te városod ez, e kőből és ködből való. A lakatra zárt sarki kocsma akár sose lássad, ismerős. És ismerősek a falak, az ablakok, aztán a hirdető és az útirányjelző táblák, a közlekedési lámpák és mindenfajta szabályok, amik szerint itt is minden út egyfelé fut, és az irány, a honnan hova, oly egyszerű és világos, mint a házak tetején a rikító reklámfelirat Coca-Cola. S bár a cél elvéthetetlen, a meglepetés nem marad el. Egy utolsó találkozás színhelyére tévedsz, új, modern étterem, kockázat nélküli várakozás az egykori tétova toporgás helyén, aztán rövid séta, mintha most is vacsoráztunk volna, a közeli felbontott utca így-úgy visszaföldelt felén, egy remélyülő bensőbb körökön át, a ma otthonosabb város felé.
Tarján Tamás műsora hangzott el. Orbán Ottó, Ősi János, Tóth Eszter és Turci István műveit hallották. Tandori Dezső verseit a szerző mondta el. Közreműködött Bodnár Erika, Dunai Tamás és Mécs Károly. A felvételt Varga Károly, Göbjös Tamás és Vajda László készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellemtörténetek. Csalók Zsolttal Rádai Eszter beszélget.
Mi valamikor a 60-as évek közepén, vagy inkább a második felében.
Második felében volt ez.
66-ban találkoztunk. Én akkor két egyetemi felvételi között a Mezőgazdasági Múzeumban voltam állásban. Maga pedig ott valami ilyen szellemi segédmunkát végzett, hogyha én jól következtettem mindabból, amit láttam, valami ilyen külső munkatársként.
Igen, múzeumi tárgyakról különféle szempontok alapján kartonokat csinálni, valami abszolút sötét rabszolgamunka.
Szóval tanulja voltam akkor egy hangos szóváltásnak, itt csukott ajtó mögött zajlott ez a szóváltás, és aztán maga elviharzott, és valami olyan űzött, hajszolt benyomást keltett akkor bennem, és valami olyan ellenállás és undor volt magában az egész helyzettel szemben, hogy jól lehet azóta sem láttam, mégis nagyon jól emlékszem erre a jelenetre, és mindig, amikor megjelent egy-egy könyve, akkor ez eszembe jutott.
Hát ez volt az első szabadúszó korszakom, ami még nem kimondottan politikai okokból, főleg nem politikai okokból alakult így, hanem egész egyszerűen feljöttünk Szolnokról. A Szolnoki Múzeumnál dolgoztunk 5 éven keresztül, feleségem néprajzosként, én régészként, és feljöttünk a semmibe, Pestre. Eléggé tűrhetetlenné vált addigra a helyzetünk ottan, és hát 2 gyerekkel. És egyikünknek sem volt állásunk, azután ők aspiráns lett, én pedig ilyen rémes munkákból éltem. Évekig. A 35-ös születési dátumom az talán olyan értelemben érdekes, hogy 56-ban 21 éves voltam. Egyetemista, és végigharcoltam mind a 2 felvonását fegyverrel, ami hát életemnek abszolút meghatározó sarokköve.
És utána szépen szeliden visszaült az egyetemi padba, vagy székre?
A szeliden az rossz kifejezés, nem szeliden, de visszaültem, igen.
És nem is lett semmi bántódásod, mert más egyetemistákat ezért akár halálra is ítéltek.
Igen, képtelenség megállapítani, hogy ez hogy is történt. Ortutai Gyula kedves professzorom, aki valamilyen atyai érzelmeket játszott el irányomban, én nagyon nem szerettem őt, rám üzent, hogy ha nem járok az óráira, és ha nem borotváltatom le a szakállamat, a frissen növesztett szakállamat, intézkedik, mert ő mindent tud rólam. Az üzenet így szólt. És tulajdonképpen mit lehetett tenni? Én megpróbáltam elmenni, és nem sikerült. Este lefeküdtem már mindenkitől elbúcsúzva és becsomagolva, és végigéltem azt, hogy én most kimegyek, és olyan honvágyam lett, hogy reggel nem indultam el a többiekkel. Többet nem is kísérleteztem. No, aztán ezzel...
Ellenben leborotváltatta a szakállát, vagy leborotváltatta.
Leborotvált, ennyi engedményt tettem. Tulajdonképpen nem többet, hanem ennyit, mert például... Nem léptem be semmibe. Legjobb emlékezetem szerint egészen a szolnoki éveinkig elvtársnak nem szólítottam senkit. Akkor valahogy belekényszerültem ebbe is. De körülbelül ez volt az a szint, a kompromisszumoknak az a mércéje, amelyet helyesnek látszott elfogadni. Végül is az ember nem szaladgálhat az utcán, mint egy eleven botránykő. Már csak a többiek meg a szerettei érdekében sem. És hát tulajdonképpen hol van a határ? Ugye végül is, ha valaki úgy döntött, hogy itt él Magyarországon ezekben az években. Szóval végső soron van egy olyan minimum a helyzet elfogadás, kvázi elfogadásának, ami elkerülhetetlen.
Tehát akkor 65-ben itt álltak Budapesten 2 gyerekkel.
70-ben még egy harmadik is csatlakozott hozzájuk, így kerekedett ki a létszám, és akkor viszont én talán 68-ban kaptam állást a Néprajzi Múzeumban, és 69-70-ben állásom volt.
Amelyet... Ezt, hogy így mondja, hogy 69-70-ben állásom volt, ez azt jelenti, hogy akkor volt mindösszesen állása?
Igen. 70 végén ott hagytam az állásomat. Kemény Pistának a neve, Kemény Istvánnak, a szociológusnak a neve, gondolom, hogy elég széles körben ismert. Hát ő nekem azóta is egyike a főszentjeimnek. Nagyon-nagyon szeretem meg, igen, sokat köszönhetek neki.
Igen, de nem csak magának, hanem nagyon sok mindenkinek.
Nagyon sokaknak, igen.
Szólt Ottiliának például, ahogyan tudom, Havasz Gábornak.
Úgy van, igen. Hát ő egy iskolát hagyott itt, amikor végül emigrációba kényszerült. Én akkor személyesen alig ismertem, amikor ő egyszer beállított és hívott az Országos Cigány Kutatásba, amelyet ő vezetett. Hát az egy elég nagyszerű munka volt. Igazán megérte ott hagyni a Néprajzi Múzeumot azért, hogy állástalanul, tehát egy hónapról hónapra meghosszabbított szerződés alapján egy ilyen nagyon fiatal, nagyon szabad, tornacipős, szakadtnadrágos társasággal nekiessünk az országnak és kutassunk. Bennem akkor már volt egy csomó elkötelezettség a téma iránt és a cigányság mellett, de azután az, amit ott végigélhettem, az minden elképzelésemet felülmúlt. Az egy nagyon szép korszak volt. Állás nélkül viszont azóta nekem nem volt állásom. 72 elején a még befejezetlen Országos Cigány Kutatást a BM utasítására leállították. Úgyhogy az eredményeiből is csak töredékek kerültek publikálásra. És pár évvel később Kemény István, akinek akkoriban több ilyen nagyon kényes témákat érintő kutatásai mentek párhuzamosan. Tehát a Csepeli munkás kutatás, szegényvizsgálat, amiből azután Ottiliának a további tevékenysége is kinőtt, Solt Ottiliának. Ezek hát mind a BM érdeklődésének a középpontjába kerültek, és Kemény egyszerűen olyan helyzetbe került, hogy emigrációba kényszerült. Ez egy óriási veszteség volt mindnyájunknak.
A személyek is a BM érdeklődési körébe kerültek akkor?
Igen, sőt azt hiszem, hogy az is felkeltette a BM érdeklődését, hogy ilyen egyre feltűnőbben marginalizálódó fiatal értelmiségiek dolgoztak a Pista keze alatt. Ez ugye egy nagyon korai időpont, nem lehet még azt mondani, hogy ez a bizonyos demokratikus ellenzéknek nevezett társaság, ez már kiforrott lett volna akkoriban. Minden esetre valahol a gyökerei ott voltak ezeken a helyeken.
Visszatérve a 70-es évek elejére, tehát amikor félbeszakadt a szociológusi pályája, akkor kezdődött körülbelül az írói pályafutása. Az hogy lehet, hogy szépen sorra jelentek meg a művei?
3-4 volt olyan, amelyik 5 év fekvés után. Szóval nem mint a kés a vajban. Ilyen akadálypályán kellett végigmenni egy-egy kéziratnak, és az ember közben nem tudta, hogy mi van vele, és hogy ez most végleges elvágás-e, vagy pedig túl fogja élni az a kézirat a buktatókat, és a végén meg fog jelenni, vagy milyen kompromisszumok árán fog megjelenni, ugye? Na most ugye a 3T korszakáról van szó, amikor is, hát én a 3. tében voltam a megtűrt kategóriában. És akkor ez úgy ment, hogy ha meg is jelenhetett az írásom, akkor is olyan alacsony példányszámban, tehát egy mesterségesen alacsonyan tartott példányszámban, minden reklám nélkül, sehol exponált helyen fel nem tűnhettem, nemhogy a képernyőn, de még a rádióból is ki voltam tiltva. Tulajdonképpen egzisztenciálisan voltam megfojtva. 70-es években volt jó pár év, amikor leginkább grafikus munkából éltem meg.
Hogy grafikus munkából?
A Corvina kiadónak, meg más kiadóknak ilyen számomra teljesen érdektelen grafikai munkákat csináltam.
Honnan ért hozzá?
Még régész koromban a saját publikációimhoz megcsináltam a magamnak a rajzokat. Ebből alakult ki ez az iparág. Nekem soha nem volt képzőművészeti ambícióm, ugyanakkor ez egy szép, gusztusos munka, szépen tudtam csinálni. A baj csak az volt vele, hogy iszonyú pocsékul fizették. Szóval egy ébért kaptam ezért is. De azért annyit köszönhetek neki, hogy amikor politikailag a legnehezebb volt a helyzetem, olyankor is át tudtam vészelni. És azért a gyerekeim mindig ettek valamit.
Ez mikor volt ez a politikailag legnehezebb helyzet?
Talán a 70-es évek vége. Amikor a szamizdat miatt is állandóan sanyargattak. Állandó fenyegetettségben voltam, hogy tessék választani. Vagy szamizdat és nyugati publikálás, De akkor nincs itthoni megjelenés.
Úgy emlékszem, hogy az első ilyen jelentősebb számizdatban a Profil címűben, amit Kennedy János szerkesztett, abban jelent meg az M. Lajos.
Úgy van, ugye? Ez volt M. Lajosnak az első megjelenése, ez 77, ha jól emlékszem.
Ez azért nem jelenhetett meg, mert egy hadifogságot átélt ember mesélte el a fogsága történetét.
Ma már ez közhely, akkor azonban semmiféle információnk nem volt, főleg a gulágnak a magyar vonatkozásairól. És hát M. Lajos egyértelműen számizdatba szorult, de büszke vagyok rá, az én M. Lajosom volt a magyar számizdatnak a slágere. Amikor a számizdat kiadók anyag bajba kerültek a sok büntetéstől, akkor mindig csináltak egy új kiadást, egy új nyomatot az M. Lajosból, és akkor egy kicsit rendbe hozták a színájukat. Úgyhogy jó pár kiadást élt meg, átvette a lengyel számizdat is. Ugye hát most már más. Tavaly megjelent először legális kiadásban, nyomtatásban is, sőt, most nem régen megjelent ukrán fordításban Kijevben. Amikor egyszer csak körülnéztem, hogy kik is a barátaim, kik azok, akikkel egyformán látjuk a világot, akkor egész egyszerűen ők voltak a látószögemben. Kennedy Jancsi, Bence Gyuri, a Rajk Laci, a kis Jancsi, mit tudom én, sorolhatnám. Ezekkel tudok együtt gondolkodni. Velük érzek közösséget. És itt semmiféle elválasztó vonalat nem éreztem ebben, hogy ők marxizmus égtája felől érkeztek oda, ahol vagyunk, és nekem egy kamasz és késő kamaszkori katolicizmusból vezetett az ösvényem. Én tudom, hogy milyen természetes módon kerültem távol a kamaszkori katolicizmusomtól. Az ő történetükben ugyanezt láttam egy más szegmentumban.
Lehet, hogy fontos, hogy valamikor a távoli múltban, valamilyen dogmában valamennyien hittek, vagy valamilyen rendszert kellett legyőzniük, vagy lerombolniuk magukban.
Olyan értelemben lehet fontos, hogy az antidogmatizmusnak ez lehet a gyökere, az oka. Ha tehát én valamikor nem hittem volna egy hitrendszerben, akkor ma nem tudnám, hogy az milyen rossz dolog, hogy azt milyen fontos kikerülnünk magunkban. Ilyen értelemben lehet ez fontos. És ez azt hiszem, hogy a barátaimnál ugyanígy zajlott le. Szóval számukra ugyanez lehet a jelentősége a történetnek.
Most maga itt kikötött a Szabad Demokraták Szövetségénél, de az SZDSZ-t ugye sokan minősítik úgy, hogy urbánus, hogy nem igazán kötődik, nem igazán érdeklődik a népi, nemzeti problémák iránt. A maga érdeklődési köre az kimondottan ez. Az egész munkásságának ez az alapja.
Helyben vagyunk, igen. Tehát tulajdonképpen azt mondaná, hogy ugye a gyökérzetemet tekintve nekem nem kellene az urbánusok körében helyet találnom magamnak, hanem éppen a másik lenne adekvát az előzményekkel. No, nem így látom. Én azért választottam a barátaimat, mert azokat a gondolatokat, amelyeket akkorra már én gondoltam, azokat bennük láttam, tőlük láttam visszaköszönni. Ugye ez az egész urbánus népies cirkusz hihetetlenül groteszkám. Most nézze végig azokat, akik magukat népben, nemzetben gondolkodó derék magyarnak, következetes honfinak, népinek tekintik, artikulálják. Mi a tematikájuk, ha teszem azt írók? A Csurkának a lóverseny, a kisvárosi vagy budapesti kispolgárság. Mitől népi ez ilyen értelemben? Ugyanakkor én, aki parasztregényt írtam, a parasztok elég előkelő helyet foglalnak el a tematikámban. Én urbánus vagyok, igen, urbánus vagyok. Egyetlen lényeges okból kifolyólag. Én nem mitológikus megközelítésben kezelem ezeket a témákat, hanem azzal a fajta realizmussal, amely ennek a bizonyos urbánus gondolatkörnek, eszmekörnek a sajátja. Itt válik el a két dolog.
Azt olvastam egy interjúban, nem régen adta ezt azután már, hogy hazajött, hogy amikor úgy döntött, hogy az év nagy részét, vagy az ideje nagy részét nem Magyarországon, hanem Amerikában fogja tölteni, akkor ezt azért tette, mert úgy érezte, hogyha itthon marad, akkor nem tud életben maradni.
Ez így elég fontos. Kicsit hiányos persze, mert hiszen egy konkrét motiváció hiányzik azért még ebből a megfogalmazásból. Amikor én 82-ben az Egyesült Államokban jártam egy soros ösztöndíjjal, akkor ott összeakadtam mostani feleségemmel, amiből egy ilyen nagy romantikus szerelem lett. Ugyanakkor a másik oldalról igen, hát ez szinte életmentő volt számomra. Én amikor 82-ben elindultam erre az ösztöndíjas útra, akkor egy krajcát nem adtam volna már az életemért. Annyira a teljes kimerülés határán voltam, és a teljes egzisztenciális ellehetetlenülés határán. Végül is ez a harmadik T kategória, ez egy nagyon komisz dolog voltám a maga módján. Tőkém nem volt hozzá. Maga az, hogy én vidéki vagyok. Tehát nekem a lakás lehetőségtől kezdve mindent. Első generáció szinten kellett megteremtenem Budapesten. Ez talán egy különbség azokkal szemben, akik budapesti családokból jöttek. Legalább lakással ellátva.
Akkoriban vált el?
73-ban vagy 74-ben váltam el, igen. Utána fordult még drámaibbra a helyzetem, ugye. Akkor volt egy olyan esztendő, amikor egyszerűen csöveltem, tehát itt-ott barátoknál befogadtak. Nem volt egy haszontalan periódusa az életemnek, de hát nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. De hát ennél tulajdonképpen az sem volt könnyebb, amikor Szolnokról feljöttünk még első házasságom idején, és úgy kellett megteremtenünk a lakás lehetőséget, iszonyú, és három gyerek. És ebben rettentesen belefárad az ember. És főleg, amikor nem érzi perspektíváját. Tehát azért a 80-as évek elején csináltuk a dolgunkat egy bizonyos meggyőződés alapján, egy morális meggyőződés alapján. De hát minden olyan remény nélkül, hogy ebből valami kisülhet, vagy hogy megérhetjük ennek az alagútnak a végét. Másrészt az ember egy ilyen áll megjelenéssel nem túl hosszú időre tudja betömni a saját száját. Igen, megvan a sikerélményem belőle, látom nyomtatásban a munkámat, meg még azt is látom, hogy 2 hét alatt elfogyott a könyvesboltból. Ezzel úgy elszórakozik az ember 1-2 hónapig. Ad egy lökést. Na de egy egész életet felépíteni abból, hogy valahogy csinálunk magunknak, vagy valahogy kibekkeljük azt a néhány hetet, amikor egy kicsit jobb életérzéssel tudok mászkálni az utcán, és akkor utána megint jönnek a depresszió hónapjai, amikor sokszor eljutok odáig, hogy a munkaképességemet veszélyezteti, de komolyan a depresszió. Ez most már egy kicsit olyan történeti korszak, ahogy visszanézek ebbe, tehát úgy kell előbányásznom az emlékezetemben, hogy hogy is volt ez. Bizony nagyon sötétem volt. Pedig bennem azt hiszem van egy nagy adag hajlam a boldogságra. Tehát nagyon sok mindenbe bele tudok kapaszkodni. Akár természeti élményekbe, akár a gyerekeimbe. Tényleg sok mindenbe, barátaimba. Na hát például azért, ha ez nem egy ilyen kis, elég homogén mikrokörnyezetben történik, ha tehát nem érzek magam körül olyan embereket, akikkel lényegében ugyanez történik, és akikkel segítünk egymásnak is abban, hogy a helyére rakjuk ezeket a történeteket, akkor elég biztos, hogy nem bírtam volna ki, nem maradtam volna lábon. El tudom képzelni, hogy vannak, akik nagyon ráépülnek egy nyomorú élethelyzet, és az egész éles stratégiájukat és szemléletüket is ezzel kalkulálva alakítják ki. Például nem tudom, hogy Őrsi Pista hogy tud átszokni egy másik világra. Nem tudom, meg kéne kérdezni tőle. Őt mindig úgy láttam, hogy igen, ez az ember, ez eleve arra van idomítva, ő így alkotta meg magát, hogy szüksége van erre a nyomásra, enélkül nem is tudna létezni talán. Egy komoly probléma lehet az átállás. Én ezt nem éreztem, szóval én sokkal elemibben tudok boldog lenni attól, hogy ez nincs. Hogy ez sem New Yorkban nem volt, sem pedig hát azért most már itt sincs.
Hogyan volt képes azokban az években, amikor Amerikában élt dolgozni, mert hiszen úgy tudom, hogy akkor is dolgozott.
Azért én minden évből egy olyan körülbelül 4 hónapot itthon töltöttem. Akkor vadul gyűjtöttem az anyagot. Én szisztematikusan nem hagytam, hogy emigrálsá váljak. Vittem ki, és feldolgoztam. Egy időben úgy látszott, hogy ez a 4 hónap ez elegendő. Hogy tehát tudok annyira kapcsolódni az itthoni léthez, hogy utána kibírom a 8 hónapot ott. És hát egy hatalmas élmény volt az, hogy életemben először nyugodt munkakörülményeket kaptam, és egy normális, nem az állandó drámákban telő magánéletet. Ez egy hatalmas élmény volt. És ez nagyon megdobott, akkor nagyon tudtam dolgozni. Ez tulajdonképpen akkor lyukadt ki, amikor tavaly itt felgyorsultak az események. Tavaly 3-szor voltam itthon, ezzel együtt, amikor októberben visszamentem New Yorkban, a 3. itt létemből, novemberben már nem bírtam ki. Szóval valami történik, amiben nekem itt dolgom lenne, és nem vagyok itt. És most fog összeomlani a kelet-európai kommunizmus, ugye? Novemberben úgy éreztem, hogy pillanatokon belül bukfencet vett a Ceausescu rendszer. És akkor én azt Amerikában élem át, ugye, ahol a tévé valami idétlen kivonatot, rémes amerikai értelmezését, egy távoli vízfényét közvetíti a dolgoknak. Hát nem. Úgyhogy december 8-án jöttem vissza negyedszer tavaly. Karácsonykor már ott voltam Erdélyben. És aztán a választás. Nem tudtam volna nem itt tölteni.
Az, hogy amikor hazajött, akkor a Szabad Demokraták Szövetségéhez kapcsolódott, az egy percig sem volt a maga számára kérdéses? Tehát magától értetődő volt ez, hogy ahol a barátai vannak, oda fog maga is tartozni?
Egy percig sem volt kérdéses, sőt, még ahogy így ezt most összefoglalt ezt a történetet, ez sem pontos. Én a Szabad Demokratáknak, mint pártnak alapító tagja vagyok.
Sőt, onnan kintről?
Itthon voltam. Amikor a fontos dolgok történtek, akkor mindig itthon voltam. Nem csak, hogy alapító tagja, egyike voltam azoknak, akik keményen forszírozták azt, hogy párttá alakuljunk, még a hálózat időkben. Sürgősen alakítsuk meg a pártunkat, mert lekésünk. Ma is érezhető, hogy mennyire késésben vagyunk egy csomó mindenben.
Most a választási kampány idején, ahogyan tudom, nagyon komolyan részt vett a kampány szervezésében, úgy szólván kortese volt a pártjának. Ezt így tervezi most a jövőben is, szóval ez összefér mindazzal, amit úgy elképzelt magának? Egyáltalán összefér a munkájával, vagy a
csak időben nem
az értelmiségi életmóddal?
Csak időben nem fér össze, de azt hiszem egyszerűen egy ilyen kényszer neki érzi az ember, ezt csinálni kell. Például azért, mert én tudok vidékiül, tudok a melósok nyelvén, tudok a parasztok nyelvén, a cigányok nyelvén, amit nem minden értelmiségi, pesti értelmiségi barátom mondhat el magáról. Tehát nagyon sokszor úgy érzem, hogy szükség van egy fordítóra, aki a mi politikai gondolatainkat lefordítja egy egyszerűbb, használhatóbb nyelvre. Erre én nagyon használhatónak vélem magam, és óriási élvezettel, és talán eredményesen is tudom csinálni. Nagyon szerettem járni le vidékre, és életem egyik nagy élménye volt a kampány. Még így is a nem éppen happy endes befejezésével.
Indulni nem akart?
Nem akartam, nem akartam.
Egyáltalán nem akart politikus lenni a szónak ebben a klasszikus értelmében, tehát hogy hivatásos politikus?
Nem, a partizán szerep azt hiszem sokkal megfelelőbb számomra, és azon kívül hát írni szeretnék. Most végignézem azokat a barátaimat, akik bekerültek a parlamentbe. Hát azért egy nagyon komoly dilemma előtt állhatnak, hogy mennyi közük maradhat a szakmai munkájukhoz, amelyet pedig igazi lelkesedéssel és elhivatottsággal csináltak. Ez egy nagyon komoly választóvíz politikussá lenni. Én azért is megúsztam ezt, mert nem indulhattam volna, hiszen én most egy ilyen speciális jogi státuszban vagyok, még most is külföldön élő magyar állampolgár a nevem. Akkor is, ha itt vagyok már december eleje óta, és maradok is tovább. Ilyen státuszomban nem indulhattam volna a választáson. De nem is bánom, azt hiszem, hogy van itt olyan szerep, vannak olyan szerepek, amelyek nekem sokkal inkább testhez állók. ha így belelapozok, gondolatban belelapozok a tizenvalahány könyvbe, hát egyetlen olyan mondatot nem találok, amit vissza kellene vonnom, vagy meg kéne magyaráznom, amit tehát nem tudok állni ma.
Jó, de hát ebből a tizenvalahány könyvből csak a fele jelent meg annak idején.
Igen, de nem kellett változtatnom sem, tehát amikor tavaly hirtelen rám szakadván a publikálási lehetőség elővettem régi írásaimat, azokon sem kellett változtatnom. Ezt vállalni tudtam változatlan formájában akkor is és ma is, és ez elárulja azt is, hogy azért én tulajdonképpen ezt az elég nyomorult korszakot úgy értem végig, mint szabad ember.
Azért nagyon érdekes, amit a szabadságról mondott, mert mostanában nekem sokan beszéltek arról, hogy mindvégig szabadok voltak, de valahogy más-más formáját találták meg a szabadságnak. Például sokan vannak, akik az MSZMP tagjaként, vagy olyan intézetek, vagy intézmények munkatársaiként, amelyik nagyon szorosan kötődött a hatalomhoz, az állampárthoz, találták meg a szabadságukat. Pontosan ez jelentett számukra valami olyan hatalom védte kis teret, amiben a legszabadabban tudtak mozogni.
Nem vonom kétségbe, hogy voltak, akik valóban megteremtettek maguknak bonyolult firmányok útján egy ilyen szélárnyékos kis mini parcellát, ahol létezni tudtak, meg hát a tisztességemnek a tudatát, ami nagyon lényeges. De hát azért a napi kompromisszumoknak egy olyan nyaktörő rendszerét, amiért nem irigylem őket, és amiben azt hiszem, hogy jól választottam, amikor nem mentem bele a magam részéről. Ez ugyanis hát többé-kevésbé azért mindenkinek fel volt kínálva. Én nem választottam, és jól tettem.
Igen, de lehet, hogyha valaki mindenáron tenni akar, vagy változtatni akar, akkor az célra vezetőbb útnak látszik.
Lehet, hogy vannak olyan dinamikus karakterek, akiknek nem lett volna elfogadható ez a végül is nagyon perifériára nyomott lét, amelyben én éltem. Igen, szóval sokaktól elfogadom. Másoktól nem. Pár ilyen eset megtanította arra, hogy ne legyek prűd ezekben a dolgokban. Tehát az, hogy valaki tagja a pártnak, vagy akár, hogy ott szerepet vállal, vagy megpróbálja egy olyan úton, de a tisztességével és a meggyőződése jegyében végezni a dolgát, hogy az nem jelent feltétlenül egy idegenséget és egy választóvonalat köztünk. De voltaképpen erre szerettem volna kiukadni, hogy azt hiszem, hogy az én szabadságom teljesebb volt, sokkal kevésbé volt viszonylagos. És persze, hogy sokkal többbe került, sokkal több dologról kellett lemondanom. Anyagiakról, sőt, sokszor létminimumról. Végül is, hát pláne így, hogy jól sikerült a játék. Elégedett vagyok vele. És azért még egy érdekes vonatkozása van ennek a szabadság kérdésnek. Azt hiszem, hogy ma, amikor itt van a szabadság lehetősége, tömegesen minnyájunk számára, vagy jó, beszéljünk csak a magyar értelmiségről, ugye? Ma egy komoly gond az, hogy ki mire dresszírozta magát egy életen keresztül. Van, aki a rabságra, és akkor annak nagyon komoly nehézségei lesznek a rászakadt szabadsággal.
Gondolja, hogy nem lehet találni újabb rabtartót?
De lehet, de akkor ezt fogja megkeresni magának. És akkor az életünk, a minnyájunk élete és a közviszonyaink sem fognak ettől változni. Ha csak a régi modellek reprodukálódnak azért, mert emberek sokasága rabságra dresszírozta magát egy fél vagy egy majdnem egész életen keresztül. Hát most felfogható a mai játszma így is, hogy e két csoport között dől el a meccs, akik a szabadság felé keresgélnek, és akik valami más felé.
Milyen esélyeket ad magának, meg a magához hasonlóknak?
Ugye a tavalyi év, meg ennek az évnek az első hónapjai az egy óriási eufóriában teltek. Akkor azt hiszem, egy kicsit túlbecsültük a változásoknak a megtörtént részét. Azután jött egy olyan korszak, amikor az események inkább realizmusra intenek minnyájunkat, és arra figyelmeztetnek, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, és hogy itt igenis további nagy bunyók kell, hogy még lefolyjanak ahhoz, hogy tényleg az igazi álmot magunkat tudjuk közelíteni. Na most megint egy harmadik lépés talán, amikor az ember elfogadja azt, hogy talán ez így van jól. Nem egyszerre szakadt ránk, igenis ezentúl is úgy kell kikaparnunk a fontos dolgokat, és bizonyos értelemben ellenszélben. De ez talán az életrendje, és azért ez már vállalható, ez már igazán vállalható, és hát sokkal jobb érzésekkel vállalható, mint volt 80 körül a reménytelen. Annál ez sokkal reményteljesebb.
Elhangzott Szellemtörténetek. Csalog Zsolttal Rádai Eszter beszélgetett. A portréműsor 1990-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben július 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.